Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, két ferences szerzetes esztergomi gimnáziumi tanára beszélgető társam. Apropója a beszélgetésünknek, hogy egyikőjük a közeljövőben, május 26-án tölti be 70. életévét. Halmai Vilmos atyáról van szó, aki azt hiszem, hogy rekorder, mert 1960-ban került ide kis gimnazistaként valahonnan a Mátra tövéből, és hát azóta nem hagyta el Esztergomot. Gyakorlatilag az esztergomi gimnázium és internátus és kolostor az élettere. De mielőtt őt kérdezgetném, rendtársát, Stipics Árpádot kérdezném, aki fiatalabb és hát tanulja mindannak, ami Vilmos atyával kapcsolatos itt Esztergomban. Kedves Árpád atya, mi az, amiben Vilmos atya sajátos, megismételhetetlen? Tanárod is volt Vilmos atya?
Osztályfőnököm, prefektusom volt.
Értem, no hát akkor érintett vagy.
1978-ban kerültem második osztályába, egy Esztergomba, ikertestvéremmel, Gáborral. Azóta van szerencsém, tényleg szerencsém van ismerni Vilmos atyát, látva a munkáját, és kis megszakítással, ami azt jelenti, hogy 5-6 év megszakítással igazából, vagy ő nevelt engem, vagy együtt dolgoztunk, vagy most ő segít nekem a munkában.
Te is ferences lettél, osztályfőnököd ferences volt. Hát lehet, hogy még az is közrejátszott abban, hogy a ferencességtől nem, hogy elment volna a kedved 4 gimnáziumi év után, hanem megjött.
Hát én most hirtelen rengeteg sztori jut az eszembe.
Halljuk.
Hát inkább azzal kezdem, hogy az egy más világ volt. Tehát akkor 8 egyházi iskola volt. Volt egy mondás, hogy ha te innen elmész, akkor 10 állna sorba mögötte. Tehát az egész hangulat sokkal fegyelmezettebb, sokkal feszesebb volt, és könnyebb volt. Úgy érzem, könnyebb volt a gyerekeket, a diákokat jó irányba terelgetni, vagy jobb irányba terelgetni, és ebben Vilmos után nagy példaképem. Még ebben a feszes helyzetben is számtalanszor úgy hoztunk döntéseket, hogy közösen. Tehát megkérdeztem, hogy legyen fiúk, vagy mire gondoltok. Tehát sokat beszélt velünk, sokat beszélgettünk. Tehát nem diktátum volt, hanem paktum volt, azt hiszem ez a jó szó, ami a mai napig egy nagyon nagy kincs. Ebben az új megváltozott rendszerben, amikor azért a gyerekeknek, meg a világnak sokkal nagyobb szabadsága van egy ilyen feszességre, vagy fegyelemre törekvő közösségben is. És akkor a feszes, vagy sokkal markánsabb életformában is fölcsillantak olyan apróságok, hogy arra emlékszem, hogy mentünk például Budapeste színházba, és volt egy Zastava autó, amivel mentünk föl, és az kigyulladt alattunk, ott a Moszkva tér közelében valahol, és hát a pániszörűen próbáltuk eloltani, és sikerült is, valami eltrabott zárlat, vagy zűr volt, ott kellett hagyni, aztán később hozták el, de ahogy ott öltönyben, nyakkendővel próbáltunk ott valamit kezdeni, és igazából Vilmos atya csak vigyorgott. Semmi idegesség, semmi aggódás, hogy most robbanhat, nem robbanhat, vagy mi lesz ezzel, majd lesz valami. Hát azt eloltottuk a tüzet, nem volt nagy, tehát nem lobogólánk volt ez, de azért ott a műszertáblán, akint valahol a motor oldalán volt egy kis lángocska, ennyi. Tehát, hogy valahogy egy olyan nagy ráhagyatkozás a lehetőség, hogy tegyük meg, amit tudunk, aztán rajtunk kívül majd a Jóisten megsegít minket. Valahogy mindig ezt éreztem Vilmos atyánál, hogy persze kell az ember gyakorlat, gyerünk, csináljuk, legyen valami, hajrá, induljunk, az állásból nem lesz eredmény, és mindig ott volt mögött a Jóistenre való hagyatkozás.
Szent Ferenc arról nevezetes, hogy szerette volna mindenben utározni az Úr Jézust. A ferencesek meg föltett szándékuk, hogy Szent Ferencet kövessék, és valahogy úgy igyekezzenek az Úr Jézus nyomába szegődni. Ferencesként Vilmos atya egy tulajdonságát már említetted, Árpád atya, hogy ráhagyatkozás, egy természetes derű jellemezte, ez a példa is mutatja, kigyulladt a kocsi, hát kigyulladt a kocsi. Mi az, amiben még ő itt sokaknak tudott erőt adni, életkedvet adni nehéz helyzetekben is, diákoknak, kollégáknak, rendtársaknak?
Hát a Szent Ferenc soha nem mondta azt, hogy alkossunk rendet, csináljunk egy elit közösséget, ami ez a arra alkalmas, fölkapaszkodó emberek a közösség tagjai lehetnek, hanem valahogy elment az emberek közé, elvitte maga egyszerűségét, derűjét, jó szándékát, Isten szeretetét, megmutatta, hogy én ilyen vagyok, ha ez tetszik, akkor gyertek. Én ezt éreztem Vilmos atyánál is, és nagyon kíváncsi leszek, egy ünnepség lesz 28-án, hogy ez mennyire sikerült, vagy hogy ez mennyire valósult meg, ez majd 28-án az ünnepségen ki fog derülni, hogy hányan fognak eljönni erre a köszöntésre, erre az ünnepre.
Köszönöm szépen, Árpád atya! Vilmos atya március 15. alkalmából magas állami kitüntetést kaptál, Balogh Zoltán adta át a Magyar Érdemrend lovak keresztjét, a méltatásból egy mondat, több mint 4 évtizedes elhivatott kollégiumi, lelkipásztori és nevelői munkája, valamint magas színvonalú szakoktatói tevékenysége elismeréseként. És hát hamarosan Esztergom városa Pro Urbe díjjal tüntet ki 70. születésnapod alkalmából. Mikor örülsz igazán? Ez a sok kitüntetés is kedves figyelmesség, ami ér így a születésnapod alkalmával, de mi okoz igazán örömet?
Hát természetesen, hát az ember örül, hogy kap valami kitüntetést, de nekem a legnagyobb gyönyörűségem, boldogságom az, hogy az országban bármelyik öreg diákot, bárkit megkérdeznek, az csak jót tud rólam mondani. És ez az igazi öröm, boldogság, nem hiába éltem, sok öreg diákot eskedtem, gyermekeiket kereszteltem, szóval ilyesmit, sőt, mi több, temettem is a családjukból sokat, szóval kórházban elláttam szentségekkel a hozzátartozókat, édesanyját, apját, vagy valami ilyesmi, szóval ez a kapcsolat is megvolt, ilyen istenes kapcsolatna.
Hála Istennek. Vannak papi szerzetesi jubileumok, ez a 70. születésnap, ez nem tartozik közéjük, ez nem aranymise, nem ezüstmise, nem fogadalomtételi kerekévforduló, de mégis egy életútnak egy komoly, szép állomása. Te ma is 70 éves fejjel aktív tagja vagy ennek a közösségnek, jó lehet papíron, azt hiszem, nyugdíjba vagy.
Igen, nyugdíjban vagyok, már azt hiszem valami 6 éve, de hát ugye segédprefektusként még az Árpád atya mellett dolgozgatok. A másik tevékenységem, hogy a rendtársak vacsorájáról gondoskodom. Vagy hideg, vagy főzök valamit, vagy ilyesmi. Úgyhogy nem érzem haszontalannak magam. Egyébként pedig, hát az is éltet, hogy nem csak aranyos jó rendtársaim vannak, és köztük vagyok, meg hát együtt imádkozhatunk, együtt étkezhetünk, társalgóban is jól érezzük magunkat, hanem hogy fiatalok, diákok között vagyok, és akiket nem tanítottam, most már nincs olyan, akit tanítottam, meg hát akikkel közvetlenül nem érintkezem, mint ugye az Árpád atya gyerekeivel, a segédprefektusok, azokkal is nagyon-nagyon jó beszélő viszonyban vagyok, nagyon-nagyon sokat beszélgetünk, sokan kérik, hogy valamikor szakítsak időt rá, és akkor beszélgessünk.
Egy pót nagypapa vagy itt sok diáknak, lehet ezt mondani? Mert a szülőknek, a mostani tanároknak, prefektusoknak a feladata az, hogy kordába tartsák a gyerekeket, neked meg a feladatod az, hogy megértsd őket, és segítsd őket elfogadni azt a rendet, azt a tempót, amit az iskola elvár tőlük.
Hát azért, ugye, ha én vagyok velük, azért rendet azért csak követelek én is, de hát nagyon aranyos, kedves stílusban már elnézést, hogy így dicsérem magam, de úgy, hogy ne bántsam őket, ne sértegessem, ne kiabáljak velük, hanem inkább, ha valamit nem jól csinálnak, térjenek jobb belátásra, és önként szabadon tegyék, amit kell.
1960-ban mi volt akkor? Hogy nézett ki az az iskola, ahova te beléptél?
El se tudják képzelni, innen mesélünk róla. Hát abszolút lerobbant, korszerűtlen volt. Kollégium is, hát ott nem volt meleg víz, vájú volt a mosdóban. Szóval ez szörnyű körülmények
voltak. 80-an aludtatok egy óriás hálóba, ugye?
Így van, de az nem is volt olyan rossz. ott jó bulik voltak, ott együtt jól éreztük magunkat, és hát nagyon hamar összebarátkoztunk. Hát persze ugye voltak, akikkel szorosabban, voltak, akikkel kevésbé. És valahogy úgy megszoktuk mi a rendet, fegyelem volt, akkor ott aztán nem volt olyasmi, hogy majd megbocsátunk, meg beszélünk vele. Ha valaki nagyon kihágott, például éjszaka kilógott, azt eleve rúgták ki. Szóval ott kemény dolog volt. Hát én szerencsére nem voltam ilyen kilógós gyerek, igyekeztem viszonylag rendesen viselkedni. Hát volt itten egy csomó prefektusunk.
Ugye? Mindenki ferences volt, gondolom, összes tanár, illetve voltak nem ferences,
de
paptanár.
Paptanár, igen. Egyedül a testnevelő tanár, a Kékesi Tibor volt civil ember. És hát ugye volt itten szigorúság, de sok csodálatos ember volt. Aladár atya hittan tanított, nagyon szuggesztív ember volt, hát nagyon tudott. Akkor idősnek néztük, hát szerintem fiatalabb volt, mint én most, de idősnek néztük, de hát tehát nagyon tudott hatni a gyerekekre. Aztán hát szaktanárok is, hát Zalán atya kémiából, aj de jó volt, és követelt is. Aztán hát fizikatanárok, Félix atya itt kezdett el tanítani, hála Istennek még most is él, idős már, de jó egészségnek örvend, Benei György atya, rengeteget szeretett fizikából kísérletezni, szóval ezek olyan gyönyörű nagy élmények voltak, hogy minden nehézséget megszoktunk, eltűrtük, és boldogan éltünk itt.
Mikor kezdett el motoszkálni benned, hogy beállj barátnak?
Hát úgy másodikos, harmadikos korom körül gondoltam rá, és akkor szokták kérdezni a szerzetesektől, vagy papoktól, hogy jött az a hivatás, vagy hogy mi, hát, és akkor csuda dolgokat, jeleneteket, jelenéseket mesélnek, vagy ez érintett meg, az érintett meg, meg hát akkor Szent Ferenc szellemében Jézus Krisztusért, meg az emberekért. Hát szóval meg kell mondanom, hogy egy önző dög módon, én azt néztem, hogy na hát kérem szépen, mi lesz jó nekem? Szent Ferencet tiszteltem, szerettem, és úgy láttam, hogy azért élhető ez a ferences élet, ez nekem nagyon jó, szeretnék ifjúsággal foglalkozni, itt van, lehet, ez nekem jó lesz. Hát aztán később kezdtem azon gondolkodni, hogy hoppá, hát másnak is jó lesz. És később igyekeztem úgy tenni, hogy, vagy úgy cselekedni, hogy másnak is jó legyen.
Tudom egy-két öreg diáktól, aki a kezed alatt nőtt föl, hogy életre szóló útravalót kapott. Tehát nem volt a feladat lehetetlen, hogy neked is jó legyen, és annak is jó legyen, akik rád vannak bízva.
Hát igen, én igyekeztem tényleg szolgálni, meg a javukra válni. Így visszatekintve sok mindent elég rosszul csináltam, de jól sült el. Mert azért mindig szerettek, tiszteltek, és sikerélményeim mindig voltak, sőt, hát a rendtársaim is, tanárkollegák is mindig többre értékeltek, mint amilyen voltam. Nekem könnyű volt így ilyen sikeresen, aztán vidáman tenni a dolgomat, és hát nem fájt, hogy sok órám van, hogy gyerekekkel vagyok. Egy jó szórakozás volt az a pár évtized, amit itt munkában töltöttem.
60 és 64 között voltál gimnazista, és ha nem is rekordtartó a ti osztályotok, mert úgy tudom, volt olyan osztály talán egy évvel később, ahonnan talán 14 vagy 15 papi hivatás érkezett a Magyar Egyházhoz, de a ti osztályotok is ott van a dobogón, azt hiszem tizen mentetek papnak.
Tíz pap lett. Egy pár meghalt már azóta közülük.
De azért az nem semmi. Tehát a Magyar Egyház papi utánpótlásának ez egy bástyája.
Hát ez egy csodálatos dolog, és hát a Szentlélek Úristen, ugye most ez pünkös, azért működik, mert összességében nem volt egy olyan mintaosztály, amilyenk. Semmilyen szempontból nem volt minta. Sok szép dolog történt, szeretet is volt, minden volt, de azért nem volt mintaosztály. Hát előre megjósolni nem lehetett volna, nem tudta volna senki megjósolni, hogy 10 pap is lesz ebből az osztályból.
46-ban születtél, 60-ban kellettél gimnazista. Hát mondjuk azt nézzük meg, hogy 66-ban hol tartottál.
Akkor még itt voltam Esztergomba, mert akkor még a filozófiát, teológiát itt tanították. Mi egy átmeneti csoport voltunk, mert a régi szokás az volt, hogy valaki itt elvégezte a teológiát, fölszentelték, fél évet készült az egyetemre, és akkor mehetett egyetemre, ha fölvették. És akkor ment Pasarétre. Hát mi átmenetiek voltunk, mert itt voltunk 64-től 4 évig, 68-ig, és akkor utána jelentkezni kellett egyetemre.
Milyen szakos is lettél?
Kémia, fizika szakos. Örültem neki. A Balázs atya, emlékszem, könnyezett, mert ő teológus akart lenni, nem akart ő egyetemre menni semmiképp, úgyhogy nagyon szomorú volt, amikor megjött
az értesítés. Novicius társad volt Barsi Balázs is.
Nagyon szomorú volt, amikor megtudta, hogy fölvették. Én nem voltam szomorú. Na, a kérdés az bonyolult. És akkor utána 4 évig Pasaréten voltam.
Igen, és párhuzamosan végeztétek a teológiát, és az egyetemet. Az se lehetett könnyű azért.
Nagyon kellemes volt, hát ilyen kémia-fizika szakos kis csoport, 15-en ha voltunk, gyakran összejártunk, nagyon-nagyon vidám, jó élet volt ott.
Miért lettél Vilmos, illetve mi az eredeti keresztneved?
László az eredeti keresztnevem, és a mi időnkben még úgy nagyon választani nem lehetett, adták.
Vilmos, ki a Szent Vilmos? Girolamo, valami vértanú?
Nem, ez valami hitvalló, valami dán. Így lettem. Megszoktam. Ugye volt, aki kapott ilyen nevet, mint a Pál, hogy Ottokár, az aztán, amikor tudta, megváltoztatta.
De te összelőttél a Vilmossal, Vilmos atya.
Nem ez a lényeg, nem ez számít, nem ez. 71-ben szenteltek.
Ki szentelt?
Szabó Imre püspök atya.
Bazilikában, vagy itt nem, a Ferences
nem,
templomban?
Nem. Az Alsó Krisztina templomban volt ő plébános is, és ott szentelt a Kolos atyát is, meg engem is, és a híveknek mondta, hogy hát ugye nem mindegyik plébános tudja megtenni, de ő igen, hogy itt a plébánia templomban szentel papokat. Úgyhogy így történt az. És akkor 72-es, 73-as tanévbe kerültem ide, akkor még nem fejeztem be az egyetemet, utolsó évet azt magánlevelezőként csináltam, és akkor itten csak tanítgattam. És akkor hát túl hamar nem vállaltam azért prefektusságot, utána azt hiszem, hogy 78-ba volt először osztályom. Összesen 3 osztályt vittem így végig. Aztán később voltam osztályfőnök, meg ilyesmi, de úgy rendesen csak 3-at. Árpád már rég túl szárnyalt ebben.
Kikért adsz hálát 70. születésnapod alkalmából, és miért adsz hálát?
Hálát adok az összes növendékért, akivel dolgom volt. Hálát adok, hogy nagy károkat nem tettem, esetleg még használhattam. Hát hálát adok a rendtársakért is, akik azért, hát mindig azért támogattak, segítettek, mindig elismertek, biztattak is, jó Istennek is, szóval mindenért hálát adok azért, hogy jó egészségben voltam, tényleg évtizedekig nem is tudtam, mi az, hogy betegség. Szóval olyan boldogan szépen ment az életem, hát, ja, és hát ugye hálát adok a jó Istennek azért is, hogy hát pasztorációban is sokszor részt vettem, adventben, nagybőjben hívtak sokfelé triduumokat tartani, hát aztán volt, hogy helyettesítettem nyáron papokat, világi papokat, szóval ez egy csuda boldog élet volt.
És nem érezted úgy, hogy innen el kéne menni? Tehát itt voltál végeztem, említettem, hogy 60-ban betetted a lábad ide, és 2016-ban is itt vagy Esztergomban, egy gimnázium, egy rendház és egy internátus tulajdonképpen az élettered.
Igen, én nem is örülnék, ha elhelyeznének innen.
Nem is örülnél?
Nem is örülnék, mert én mindig meg szoktam mondani, hogy nagy házban, nagy létszámú házban vagyok. Ugye Esztergom, meg az a pár év Vasarét, ott is sokan voltunk. Hát valahogy el sem tudnám képzelni egy olyan rendházba magam, ahol hárman, négyen vagyunk. Hát ezt szoktam meg. Ja, és hát ugye itt fiatalok vannak, és akkor az lélekben is úgy fiatalon tartja az embert. Úgyhogy mondtad, hogy a nagyapáskodó, én valahogy nem érzem magam nagyapáskodónak, szóval vagy jó értelemben elfogadom, csak valahogy egyszer megdöbbentem, hogy egy ilyen vén emberrel szívesen beszélget a gyerek, sőt, hát kezdeményezi a beszélgetést. Hát annyi idős korom, mint ezek a gyerekek, hát én nem hiszem, hogy valami vén emberrel szívesen beszélgettem volna sokat. Jó, Aladáratyával igen, de ő sem volt még olyan vén, mint én most.
Egész más gyerekanyaggal dolgozik ma az iskola, mint akkor. Mi ebben a kihívás, mi ebben a nehézség, mi ebben az előny? Tehát 1960 a te korosztályod, amikor gimnazista volt, és akik most rátok vannak bízva. Én azt hiszem, óriási különbség van a mai gyerekanyag meg az akkori gyerekanyag között, mert ahogy te is, szinte menedékként jöttél ebbe az iskolába, máshova nem igen vettek föl. Édesapád 56-os tevékenysége miatt egyszer meséltél erről. Hát csupa hálás gyerek volt itt, aki vagy nagy görög-katolikus papcsaládba született, vagy a plébánosa látott benne fantáziát vidékről, az egész országból, hogy esetleg pap lesz belőle, vagy olyan deklasszált család gyermeke volt, akit máshova nem igen vettek föl. A többség ilyen gyerekekből állt. Ma meg hát hála Istennek szabad az ország, szabadság van, aminek vannak árnyoldala is, és sokkal kevésbé homogén gyermekanyaggal dolgozik az iskola. Ennyit gondolok én a különbségről, de könnyebb vagy nehezebb a mostani tanárok dolga, mint a te tanítóidnak volt.
Hát szóval más. Az egész kollégiumi élet is más, akkor még nem volt számítógép, mobiltelefon, meg minden. Hát
tévése nagyon.
Igen, szóval akkor ezek nem zavarták, de hát ezek előnyét sem élvezhettük. Nem zavarták a közös életet, de nagyon sokat tudtunk kirándulni, színházba is járogattunk sokat, akkor még ki lehetett fizetni a színházjegyeket. Szóval, hogy mondjam, most már a diákok azért sokkal jobban leterheltek, most már illik egy vagy két nyelvvizsgát letenni érettség, és hát ha tovább akar tanulni, azért meg kell küzdeni, nagyon meg kell küzdeniük, és hát annyi minden benyomás éri a világból őket mindenfelé, meg mindenféle ez a szabados szellem, meg mit tudom én, ilyesmik, szóval nehéz nekik, de hogy mások a körülmények, meg hát a gyerekek is mások. De ők már el se tudják képzelni, hogy nélkülözni kell valamit, vagy legalábbis annyit nem, mint régebben, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy azért jó gyerekek. Sok nagyon jó gyerek van, hát az Árpád atya osztályában meg azok tele vannak jó gyerekekkel, meg fegyelmezett gyerekekkel, és azért hallgatnak az emberre. Szóval biztos, hogy most a tanároknak, meg a prefektusoknak is sokkal nehezebb a dolguk, sokkal jobban oda kell figyelni, nagyon-nagyon kiváló nevelőnek kell lenni, és szemfülesnek, és odafigyelni mindenre, szóval nehéz. És a másik dolog, hogy a szülők sem olyanok, mint a mai gyerekek.
Mai szülők sem olyanok, mint az egykori szülők.
Azok akkor boldogok voltak, hogy itt van a gyerekük, bíztak bennünk, minden. Hát most meg itt hát azért vannak dolgok, amiket a szülő nem ért egyet, inkább támadja a tanárt vagy a prefektust, hülyeségek miatt a gyereke mellé áll. Szóval vannak problémák, szerencsére nem annyira gyakori és nem olyan általános. De szóval ugyanolyan szép azért, kicsit nehezebb, de ugyanolyan szép a tanári és nevelői munka is, mint régen.
Esztergomivá váltál, nem?
Hát igen, esztergomivá váltam. Rengeteg ismerősöm van, bár többen ismernek engem, mint én másokat. Vannak jó barátaim is. Hát itt esztergomba is, itt úgy vettem észre, hogy mindenki tisztel, aki ismer.
Szeretsz főzni, piacra is jársz?
Persze, igen.
Említetted, hogy te gondoskodsz rendtársaid vacsorájáról általában.
Igen, a vacsoráról, és hát ugye a gyümölcsöt is én szerzem be a rendtársaknak. Szeretem csinálni.
Hogy csinálod? Kimegy a piacra, és van egy-két kofa, akit ismersz?
Piacon is vásárolok. Ide is, oda is szoktam menni. És hát ugye, hát már nevetnek rajtam, hogy hát akkor mi lesz a vacsor, hogy mi? Hát a cukini volt most akciós, hát persze, hogy az lesz. Úgyhogy így megy ez.
Ma mi lesz a vacsora?
Hát ma szerény kis vacsoránk lesz, kis bárányszomb. Mert egy diákunk nagyapjától kaptunk bárányt, úgyhogy...
Egészségetekre, és Isten éltessen, kedves Vilmos atya, és 80. születésnapodon is szeretnélek meginterjúolni.
Tárt karokkal várlak, ha csak nem a mennyei boldogságban leszek már.
A május 26-án 70. születésnapját ünneplő Halmai Vilmos ferences szerzetessel, esztergomi tanárral, illetve egykori diákjával, kollégájával, rendtársával, Stipics Árpád atyával beszélgettem. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.